Kedves hallgatom! Az énekek éneke alapján a második rész 16. versével foglalkoztunk, ahol ezt olvastuk: Szerelmesem enyém, és én az övé vagyok, övé, ki a liliomok közt legeltet. Ez azt foglalja magában, hogy Krisztushoz tartozunk, ő a miénk, ő meg hozzánk tartozik. Ő a mi megváltónk, pásztorunk. Nagyon közel kell kerülnünk hozzá, és el kell fogadnunk ezeket a csodálatos lelki áldásokat tőle. Ez magasztos lelki élet, amikor elmondhatjuk: szerelmesem enyém, s én az övé vagyok, ki a liliomok közt legeltet. Ez megint utal a virágos kerevetre, amelyen a lakomázó asztal körül könyököltek. Ez beszél a megelégedettségről, a közösségről, az örömről, és mindenről, ami olyan csodálatos. Ez a világ ezeket keresi. Ez a világ szórakozni akar. Ez a világ élni akar. Úgy örvendezzünk és éljünk, hogy Krisztus asztalához telepszünk, és vele együtt lakomázunk. Ez magasztos lelki szint. Attól tartok, hogy sokan nem érik ezt el. Ezért fel kell kiáltanunk a mennyasszonnyal együtt: vonj engem magadhoz! Nem futhatunk, nem tudjuk végigfutni a versenypályát, ami előttünk van, amíg nem látjuk Jézust, és nem fogadjuk el erejét. Szerelmesem enyém, s én az övé vagyok. A hűs szél támad, és megnyúlnak az árnyak, jöjj vissza, szerelmesem, a hegyszakadékokon át, gazellához vagy fiatal szarvashoz hasonlóan. Énekek éneke, második rész, 17. vers. Visszatérünk Krisztus ábrázolásához, aki olyan, mint a hajnali szarvas. Emlékszünk rá, hogy már láttuk őt egy ragyogó reggelen, a 8. vers szerint, amint a hegycsúcson állt diadalmasan. A vadászok egész éjszaka üldözték, és életére törtek, vad kutyák marták. Milyen szörnyű volt mindez! Lement a halál ajtaján át, de följött a feltámadás kapuján. Most ennek világosságában jól lehet, jelenleg ebben a sötét világban élünk, előre tekinthetünk a hajnalhasadásra. Barátom, a Krisztusban nyert megváltást fogadjuk el, és mindazt, amit tett értünk. Ezért értékeljük. Nyugodjunk meg benne. Legyen ez a vigasztalásunk. Legyen ez a párnánk az élet sötét óráiban, amíg hajnal hasad, és eltűnnek az árnyékok. Amint elkezdjük a 3. fejezetet, még mindig a 2. éneknél tartunk, de azt mondanám, hogy annak 2. versszakához értünk. Ez azonban nem új szakasz kezdete, mintha teljesen új jelenetbe volna foglalva. E könyv kezdeténél fönt voltunk Efraim hegyes vidékén, ahol láttunk egy lányt és családját, akik földet béreltek. Most Salamon megnyerte szívét, és visszavitte Jeruzsálembe. Ágyamon éjjelente kerestem őt, akit lelkemből szeretek, kerestem, de nem találtam. Fölkelek azért, és bejárom a várost, az utcákat és a tereket, megkeresem, akit lelkemből szeretek. Kerestem, de nem találtam. Énekek éneke, 3. rész, 1. és 2. vers. Most a jelenet átváltozott a jeruzsálemi palotára, ahova elvitte őt a király. Magában maradt. Talán a király távol volt ügyeket intézni. Itt egy álomról van följegyzés, ami tükrözi az elkülönülés gyötrelmét, ami miatt végül kimegy, hogy megkeresse őt a város utcáin. Ágyamon éjjelente kerestem őt. Ennek csodálatos lelki vonatkozása van Krisztussal való kapcsolatunkra nézve. Amikor nehéz nap előtt állunk, azt gondoljuk, hogy jól ki kellene pihennünk magunkat. Ha az álmot jobban kedveljük, mint Krisztust, akkor talán megnyerjük a magunk 8 óráját, de elveszítjük őt, aki sokkal jobb a nyugalomnál. A. Moody Stuart ezt így fogalmazta meg. De ha Krisztus az első, a legjobb és a legszükségesebb, ha több nekünk, mint az étel vagy az álom, akkor gyakran, de nem mindig, hamar megtaláljuk tényleges időveszteség vagy álomveszteség nélkül, amit készek voltunk feláldozni az ő érdekében. Álmunk aztán frissítő és üdítő, mert maga az Úr lakik bennünk, és nyugszik meg velünk együtt. Fölkelek azért, és bejárom a várost, az utcákat és a tereket. Amikor a lány kikel az ágyból és elindul a városban, ezzel jelzi, hogy meg akarja találni az Urat. Kerestem, de nem találtam. Ez az ő legőszintébb vallomása. Nagyon sokan sohasem találják meg Krisztust, mert nem keresik őt. Milyen sok keresztény ül a templompadokban minden vasárnap, és sohasem néz szembe azzal a ténnyel, hogy nem találja meg őt. De ő megígérte, hogy megtalálják azok, akik teljes szívükből keresik. Vagy ahogy Jakab kifejezte, közeledjetek Istenhez, és ő is közeledik hozzátok. Jakab levele, 4. rész, 8. vers. Rám találtak az őrök, akik a várost járják. Nem láttátok? Kérdeztem, akit lelkemből szeretek? Énekek éneke, 3. rész, 3. vers. Az őrök segítették őt a szeretett lény megtalálásában. Végül nem kellett távolra mennie, és már rá is talált. Alig mentem tovább tőlük, már is megtaláltam, akit lelkemből szeretek. Megragadtam, nem is engedem el, míg be nem vezetem anyám házába, szülőmnek szobájába. Énekek éneke, 3. rész, 4. vers. Barátom, milyen nagy jutalma van a keresésnek. Megtaláltam, akit lelkemből szeretek. Megint idézem A. Moody Stuartot, aki ezt mondta. Megtaláltam őt, mint embert, rátaláltam a dicsőség urára. Én, a bűn rabszolgája, megtaláltam a nagy szabadítót. Én, a sötétség gyermeke, megtaláltam az élet világosságát. Én, az özvegy és az elhagyott, rátaláltam barátomra, férjemre. Menjetek, és ti is így tegyetek, Sion leányai és fiai, és ő rátok talál, mert megtaláljátok, ha teljes szívből keresitek őt. Megragadtam, nem is engedem el. A Krisztussal állandósult kapcsolat fenntartása erőfeszítésbe kerül. Olyan könnyű őt elengedni más célok miatt az életünkben, és akkor elveszítjük jelenlétének érzetét. Stuart helyesen mondta, ha nem tartjuk a királyt, akkor elmegy. Ő engedi magát tartóztatni, de nem marad itt tartóztatás nélkül. Ez természetesen nem arra utal, hogy a hívő elveszti üdvösségét, hanem elveszti Krisztussal való közösségét. Míg be nem vezetem anyám házába, szülőmnek szobájába. Amikor rátalált, visszament arra a helyre, ahol született, ahol találkozott vele. Sokunknak vissza kell mennünk az első szeretethez. Emlékszel-e rá, amikor Krisztushoz jöttél? Emlékszel-e arra, hogy milyen nagy értékké lett neked? Érve kérlek titeket Jeruzsálem lányai, a gazellákra és a mező szarvasaira, ne keltsétek, ne ébresszétek föl a szerelmet, amíg nem akarja. Énekek éneke, 3. rész, 5. vers. A vele való csodás kapcsolat ismét helyreállt. A fejezet utolsó része önmagában drága kő. Leírja a király visszatérését menyasszonyához. Ez a kis Sulamit hosszú időn át várt a pásztor visszatérésére, akinek odaadta a szívét. Egy napon kint dolgozott a szőlőskertben. Lent az úton füstfelleg közeledését látta, és azt kiáltotta az egyik földműves a másiknak. Íme jön Salamon király, de a lánynak dolgoznia kell. Aztán valaki izgatottan oda megy hozzá, és így szól. Salamon király téged keres. Ő titokzatosan megkérdezi. Engem keres? Nem ismerem Salamon királyt. De amikor oda kerül jelenlétébe, felismeri, hogy ő a pásztor szerelmes, aki érte érkezett. Milyen gyönyörűen ábrázolja ez a kép Krisztus dicsőséges visszatérésének valóságát. Ő eljön egy napon az övéiért, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Első Tesszalonikai levél, 4. rész, 16. és 17. vers. Mi jön ott a puszta felől, mint valami füstoszlop? Mirha és tömjén illata veszi körül. Az illatszer árus sokféle pora. Énekek éneke, 3. rész, 6. vers. Ez Salamon leírása, amint bevonul Jeruzsálembe menyasszonyával. Salamon dicsősége leírhatatlan. A következő néhány versben bepillantást kapunk ebbe a dicsőségbe. Az egyház végigmegy ezen a világon, és bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról. Mint tanúk, új lények vagyunk Krisztusban. Mi vagyunk a menyasszony, jegyesei az Úrnak, és nem sokára találkozunk vőlegényünkkel. Jézus Krisztus jó katonái is vagyunk. Krisztus illatát kell árasztanunk, mint bizonyságtevőknek ebben a világban, hiszen mirha és tömjén illata veszi körül. Milyen csodálatos az Úr Jézus! A mirha beszél haláláról, és a tömjén az ő életéről. Mind a kettő kellemes és dicsőséges. Nézd! Salamon gyaloghintója az, 60 vitéz van körülötte Izrael vitézei közül. Énekek éneke, 3. rész, 7. vers. A gyaloghinton viszik a királyt a szolgái. 60 vitéz van körülötte Izrael vitézei közül. Ők a veszély idején harcolnak. Ezek az őrök, és védelmezik a királyt. Ők a titkos ügynökök, akiknek vigyázniuk kell a királyra. Hadd mondjam, azt hiszem, szükséges, hogy vigyázzunk Jézus Krisztusra. Más szóval meg kell vallanunk Krisztus Jézus istenségét és benne való hitünket, hogy benne Isten jelent meg testben. El kell utasítanunk a liberalizmus tanítását. El kell utasítanunk bármit, ami benne csak embert lát. Ő Istent mutatta be köztünk. Mindnyájan kardforgatók, gyakorlott harcosok. Mindegyiknek kard van az oldalán, nem rettegnek éjszaka sem. Énekek éneke, 3. rész, 8. vers. Figyeljük meg, hogy minden őrnek kardja van. A Szentírás elmondja nekünk, hogy a mi kardunk Isten igéje. Ők gyakorlott harcosok voltak. Nekünk is tudnunk kell, hogy miként használjuk Isten igéjét. Isten igéje a lélek kardja, és ez Jézus Krisztus jó vitézeinek a fegyvere. Gyaloghintót csináltatott magának Salamon király Libánon fáiból. Oszlopait ezüstből csináltatta, támláját aranyból, ülését bíborból, belsejét szeretettel hímezték Jeruzsálem lányai. Énekek éneke, 3. rész, 9. és 10. vers. Libanoni cédrusból készült a hintaja. Támláját aranyból készítették. Képzeljük el, hogy milyen ékes lehetett. Belsejét szeretettel hímezték Jeruzsálem leányai. Salamon hintaját a jeruzsálemi nők kézimunkája hímezte. Milyen szép lehetett! De milyen nagy érzelmet és szeretetet mutat be ez a mű! Gyertek ki, Sion lányai! Nézzétek Salamon királyt a koronával, melyel megkoronázta anyja Nászának napján, szíve örömének napján. Énekek éneke, 3. rész, 11. vers. Azt mondja, hogy megkoronázta anyja Nászának napján. Ha visszamegyünk a Királyok első könyve első részében leírt történethez, azt találjuk, hogy Dávid valójában nem neki akarta adni a koronát. Dávid másik fia, Adóníjá dolgozott ki stratégiát, és próbálta magának megszerezni a trónt. Dávid idős ember volt, és semmit sem tett a helyzet normalizálásáért. Kedvenc fia, Absalom már meghalt, és Dávid úgy látszik, nem sokat törődött Salamonnal. Ezért Nátán próféta odament Betsebához, Salamon édesanyjához, és így szólt. Jó lesz, ha teszünk valamit, mert különben Adóníjá lesz az új király. Ezért Batseba és Nátán Dávid király elé ment, és ő ezt mondta. Akkor hozzátok be, királlyá tesszük. Így lett Salamon Izrael királyává. Szeretem az itt leírtakat. Megkoronázta anyja Nászának napján. Édesanyja törődött vele. Valójában azt gondolom, hogy Dávid nem sokat gondolt Salamonra, hogy ő legyen az új király, jól lehet Dávid fia volt. Nézzétek Salamon királyt a koronával! Ez Krisztus képe. Ez őt mutatja be. Nézzük őt születésében. Nézzük őt életében. Nézzük őt halálában. Nézzük őt feltámadásában. Nézzük őt mostani dicsőségében. Nézzük őt, mint aki ismét eljön menyasszonyáért. Az egész 4. fejezet az utolsó vers kivételével a vőlegény éneke. Ez fejezi ki Salamon szeretetét e leány iránt, akivel találkozott a hegyes vidéken, és akit bevitt a városba. Feltételezem, hogy először volt cipő a lábán. Most már gyönyörű öltönyt visel, és Salamon asztalánál ül. Milyen kiváltságot kapott, és örült annak. Amint olvassuk ezt a fejezetet, látnunk kell, hogy Isten lelke próbálja bemutatni Krisztus irántunk való szeretetét. Ez a csodálatos és személyes kapcsolat által fejeződik ki. Ez bemutatja Krisztusnak irántunk az egyház iránti szeretetét. Ez a vőlegény szerelmi éneke, vagy az Úr Jézus Krisztus éneke a szeretetről. Nyilvánvaló, hogy az egyházról beszél, amikor ezt mondja. Mindened oly szép, kedvesem, semmi hibát sincsen. Énekek éneke, 4. rész, 7. vers. Itt Krisztus beszél az egyházról, minden egyes hívőről, rólad és rólam. Vajon ez azt jelenti, hogy majd tökéletesek leszünk? Ó, nem! Az Efézusi levélben mondja Pál. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Efézusi levél, 5. rész, 25. és 26. vers. Ő már megtisztított minket vére által, áldozata a bűnök bocsánatáért történt, ezért minket nem érhet semmi vád. de ő megszentel minket és megtisztít Isten igéje által. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Efézusi levél 5. rész 27. vers. Ő tisztítja meg az egyházat, hogy ne legyen rajta folt vagy sömör, és bennünket Krisztusban lát mennyei atyánk. Most rátekinthet az egyházra, és elmondhatja. Mindened oly szép, kedvesem, semmi hibát sincsen, mert ő távolított el az egyházról, és benne hívőkről minden hibát. De szép vagy, kedvesem, de szép vagy. Szemeid galambok fátyolod mögött. Hajad olyan, mint egy keskenyáj, mely Gileát hegyéről hullámzik alá. Énekek éneke, 4. rész, 1. vers. Itt a lány nagyon részletes bemutatásával találkozunk. A házassággal kapcsolatban két szélsőséges nézet van forgalomban. Az egyik a szex hangsúlyozása, a másik pedig a szex elhanyagolása, mert a házasság olyan magasztos, szent állapot, hogy a szex nem léphet be a házas életbe egyáltalán. De amikor teljesen a szexre helyezik a hangsúlyt, akkor a kapcsolat nagyon hasonlít az állatok közti kapcsolathoz. Az igazi házasság e két szélsőséges nézet között található. Amikor a vőlegény a karjába veszi a menyasszonyt, szerelmesét, akkor a fizikai szerelem kiteljesedik. Ezt mondja, két fogsorod olyan, mint a megnyírt junyáj, mely az usztatóból jött fel. Mindegyiknek van ikerpárja, nincs köztük hiányos. Ajkad, mint a karmazsin fonál, és bájos vagy, ha beszélsz. Alántékod, mint gránátalma gerezd a fátyolod mögött. Énekek éneke, 4. rész, 2. és 3. vers. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyám! Köszönöm, hogy az énekek éneke által is a krisztusi szeretetet mutatod be irántunk. Add, hogy mi is viszont szeressük őt, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből, hogy így teljessé legyen vele való kapcsolatunk. Ámen.